Hajnaltáj.
A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
Reggel 5 és 6 óra között.
5 óra van, jó reggelt kívánok! Szeptember 8-án kedden Mária és Adrien napján a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Víz már alig van, de a vízőrzők még küzdenek, kiszáradt a tarnapatak. Részletek a hírek után.
Megkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében. Ma is túlnyomóan derült, napos idő várható. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter úgy fogalmazott, a kabinet teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Elmondta, ezekből a forrásokból újítják meg a közösségi közlekedést, fejlesztik az elektromos hálózatot, korszerűsítik a kórházakat, az alapellátást, támogatják a lakások felújítását, valamint a KKV-kat is. Reagáltak az ellenzéki pártok frakcióvezetői a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. Bóka János a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, a Tisza kormány költségvetési módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. Rétvári Bence emlékeztetett rá, hogy az Orbán kormány idején több mint felével csökkent a bűncselekmények száma, és kétszer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. A Mi Hazánk úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. Torockai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita tájékoztatása szerint az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. A tárcavezető emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és Kijev vállalta, hogy a kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Hozzátette, az első kézzelfogható eredmény, hogy az ukrán kormány döntése értelmében megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és biztosítják állami finanszírozásokat. Az új tanévben 73 szórványbeli iskola magyar kis diákjai vehetnek részt délutáni oktatásban Erdélyben. 13 szórvány megyében és Bukarestben biztosítanak délutáni oktatást. A szülők szeptember 15-ig írathatják be gyermekeiket. A kezdeményezés célja az anyanyelvű oktatás megerősítése és a magyar közösségek identitásának megőrzése. Idehaza elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. A 3 napos turnusok során több mint 40 programot biztosítanak jelképes 1000 forintos részvételi díjért cserébe. Újdonságként korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket is megismerhetnek a táborozók. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 10 és 20 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 15-19 fokot mérnek. A Dunántúlon, a középső és északkeleti tájakon fátyol felhős, másutt derült az ég. A következő órákban mindenütt csökken a felhőzet, napközben túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű.
Műsorajánló.
Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával.
Műsorajánlót hallottak.
5 óra múlt 5 perccel.
Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
Itt a Kossuth Rádió vidék magazinja, mit kínálunk műsorunk első fél órájában, a szerkesztő Kulik Bence. Inni még van mit, de a sárfürdő nagyon hiányzik. Az aszályt a biva is nehezen tűri.
A bivajnak szüksége van dagonyára, nagyon szereti hűteni magát. Nyilván 100 litert megiszik ilyenkor naponta, és mivel vízkorlátozás van itt a Zala menti falvakban, ezért örülünk, hogy itatni tudjuk őket.
2000 négyzetkilométernyi vízgyűjtő terület eltűnő patak, kiszáradt a tarna.
Borítékolható, hogy ezekre a száraz szakaszokon nem maradnak meg halfajok, bár benépesülhet újra a tarna, ez a hal közösség ez nem biztos, hogy olyan lesz már, mint korábban volt.
Fél hatig jövünk a részletekkel is, és ha önöknek is van tippük, kérdésük, véleményük, írjanak nekünk, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Mindenkinek csóválja a farkát, de a fehér köpenyt, hát ezt utálja. Az állatorvosi vizitet kutya kötelessége tűrni a kutyának, ám nem árt, ha erre tanítjuk is házi kedvencünket. A gazdik egy része beírja egy egyszerű nyugtatással, ne félj kicsim, nem fog fájni. Lorászkó Gábor állatorvos szerint azonban nem ez a jó irány. Kérdések Kulik Bencétől és önöktől.
Hallgatón kérdezi. Tisztelt doktor úr, 6 éves keverék kutyánk, nagyon jól nevelt, általában nem ugat és nem szokott morogni. Az embereket gyerekekkel együtt nagyon jól viseli, soha nincs egy rossz vakkantása. Viszont amint állatorvoshoz kell vinni, agresszívá válik. Elkezdi mutatni a fogát már a kocsiban, és amikor ki kell venni, volt, hogy oda is kapott. Bent a rendelőben teljesen meg van őrülve, néha már a dolgozókat is féltem. Mit lehetne tenni? Nem szeretném, hogy az állatorvosi vizitek traumatikusak legyenek a kutyának, nekem és a rendelőben dolgozóknak.
Kutyák személyiségei különbözőek, és láthatatlanban nem feltételezhetem, hogy a gazdának szerepe volt a viselkedési zavar kialakításában. Viszont a probléma megközelítésében egy másfajta szemléletet javaslok, gondolok most a kedves hallgató megjegyzésére, miszerint nem szeretné, hogy a kutya számára az állatorvosi rendelő látogatás traumatikus legyen. Amikor egy gyerekhez így szól a szülő, például egy fogorvosi látogatás előtt, hogy nem fog fájni, akkor a gyerek tudja, hogy az fájni fog. Ha azt mondja a szülő, hogy finom a krumpli főzelék, akkor az a gyereknek nem fog ízleni. Mi felnőttek túlságosan támaszkodunk a szavakra, és azt hiszük, hogy ha vizet prédikálunk, akkor azt a gyerek és a kutya is annak fogja tekinteni. Csak hogy ők még őszinte lények, értenek minket. Nyilván nem tudom, hogyan kezdődött a kutyával a gond, de a második balhés látogatás után az egész család frázban lehet, mi fog már megint történni a rendelőben, és ez az idegesség tökéletesen felismerhető a kutya számára. Ha nyugodj meg, nem lesz semmi gond, okos vagy hozzá hasonlók, a farrahány borsónál is kevesebbet érnek, mivel a kutya pontosan tudja, hogy az ellenkezőjük igaz. Először is a család kutya tagjának is van kötelessége. Például az, hogy az állatorvosi vizsgálatot tűrnie kell. A jellemző hiba, hogy ilyenkor a gazda megpróbálja szép szavakkal meggyőzni, megnyugtatni, tájékoztatni, stb., ami valójában csak zajt jelent a kutyának, ráadásul jelzi is felé az ember, hogy nem fogja tudni irányítani. Ez az igazi probléma, és amit a gazda ebből tapasztal, az ennek a tünete. Vagyis nem kell egy kutyával mindent megértetni, elfogadtatni, megegyezni vele. Sokkal inkább a saját nyelve, ha irányítást kap tőlünk. Követelményt, aminek a megszegését a gazda nem tűri. Ha vasalás után földre tesszük a forró vasalót, és a kutya megy oda megszagolni, akkor senki nem kezdi édesdeden kérleni, hanem rákiált, hogy ez még jobb, odaugrik és elkapja a nyakát, visszarántja. Így lehet egyértelműen kifejezni a dominanciát, amire egy kutyának szüksége is van, mert csak rangsorban tud elhelyezkedni. És ha nem mögöttünk van, akkor előttünk, illetve fölöttünk. Márpedig egy kutya nem alkalmas rá, hogy irányítsa az embereket az emberi társadalomban. Tudnám hosszabban is mondani, de most konkrét tanácsot adok inkább. Ha a gazda nem érez elég erőt magában, adja át egy asszisztensnek, aki pedig egy méteres párgával rögtön kösse is be a kutya száját. Szorosan. Semmi baja nem lesz. Nem fullad meg, nem árt a lelkinek sem. Az egójának viszont igen, de az a ki is jár neki. Ha hám volt rajta, javaslom, azt felejtsék el, a kutyák neveletlenségének az egyik vezető oka. Rendelőben talán a póráz és a nyakörv sem elegendő legalábbis az első alkalommal, hanem hurokra kell fogni. Manapság elterjedt, finomsághoz szokott társalgásban durvának hangzik, de két tényt el kell mondani. Egy, a kutyának semmi, de egyáltalán semmi baja nem lesz tőle. Se a nyakának, se a torkának, se a gégének, se a lelkinek. Ez tény, tehát több szót nem is érdemel. Kettő. Az állatorvosi rendelőben ne azt várjuk, hogy az állatorvosnak be kelljen bizonyítani, jobban szereti a gazda kutyáját, mint maga a gazda, sőt, az állatokat elsősorban szereti. Nem ezért keresik fel a rendelőt. Ha egy palacsintát kérek egy étteremben, akkor egy jó minőségű palacsintát szeretnék enni, nem pedig egy szeretettel és jópofasággal sütött odakozmáltat. A minőségi szolgáltatásnak meg kell teremteni a feltételeit, és bájolgás helyett az adott esetben megfékezni, rendre utasítani a kutyát, hogy el lehessen végezni azt a munkát, amiért a gazda az állatorvost felkereste. Szóval nyakörvés, póráz, szükség esetén hurok, határozott szándék és szájbekötés. Meg fog lepődni a kedves hallgató, hogy a kutya ezekért utólag nem haragszik, nem áll bosszút, nem fél, egyáltalán semmi rossz nem történik. Csak éppen biztonságosan és rendben lezajlik minden, közben pedig nevelést is kap a kutya. Mindenki nyer vele. Hajrá!
Lurászkó Gábor állatorvostól önök is kérdezhetnek, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Néhány szóban a Kárpát-medence időjárásáról. Bécsben gyenge délnyugati szél fúj, 20 fok van. Pozsony erősen felhős, 17 fokot mértek. Kassa szintén felhős az ég, 14 fok van. Kolozsvár derült égbolt mellett 13 fokot mértek. Arad felhőtlen, 14 fok. Újvidéken 15 fok van. És Csíkszereda felett felhőtlen az ég, gyenge északi szél fúj, 4 fokot mértek. 4:06 lesz 4 perc múlva. Nem plüssállat, házőrző. A Komondorban sokan egyfajta bozontos szépséget látnak, pedig a fajta értékét távolról sem a bundája adja, hanem a hűsége. Ez lett a veszte is. A tanyák egykori védelmezőit a II. Világháború végére szinte teljesen kiirtották a fosztogató katonák. A békét kevesebb, mint 20 tiszta vérű egyed élte meg, és csak sok évtizedes kitartó munka árán sikerült stabilizálni az állományt. Ma 6-7 ezer komondor van az országban, a munka azonban ezzel még nem ért véget, figyelmeztet Borbély László, a Társaságok Komondorért Egyesület elnöke. Bicsák Eszter beszélgetése.
Alapvetően azt a problémát érezzük, hogy azok a szervezetek, amelyek elsősorban a kiállításon megjelenő komondorokat gondozzák, kezelik, törzskönyvezik, kizárólag, szinte kizárólag küldemtenyésztésre foglalkoznak, és azt helyezik előtérbe, ami, én azt mondom, minden fajta kutyára nézve hátrányos. Hát amíg csak a küllemüket vizsgálják, nézik, és nagyon minimális belső tulajdonságokra csinálnak egy-két vizsgálatot, addig az egész elmegy egyfajta szépség vonal felé, holott a kutyákat, minden kutyát eredendően valamilyen célra használták. Vadászatra, nyomkövetésre, terelni, őrizni, és a többi, és a többi. Na most, hogyha ezeket a funkciókat nem részesítjük előnyben, és nem gondolkodunk ilyen szemmel, mint a hagyományos emberek, juhászok, pásztorok, akkor el fog veszni az a eredeti funkciója, feladata, tulajdonsága, ami miatt kialakult, és ami miatt olyan lett, amilyen lett. A hajdanán, mert hogy mostanra hosszú szőrben megjelenő, díszesen kozmetik netán még hintőporozott kiállításon megjelenő kutyákról beszélünk, ami nem pásztorkutya. Már nem pásztorkutya.
Az Egyesület pedig éppen, hogy nem a külcsint, hanem a belső tulajdonságokat próbálja őrizni, hiszen a jó pásztorkutya, ami bejön, előzi, ami bent van, megőrzi, és ezek az ösztönök még családi házas környezetben is jól jönnek, nemhogy egy erdélyi esztenán.
Egyesületünk azt tűzte célul, hogy az ilyen jellegű komondorokat megpróbálja felkutatni, tesztelni, szelektálni, és utána az így kapott törzsállomány, vagy szakmai nyelven nukleuszállományból kialakítani egy olyan vérvonalat és olyan keresztezési metódust, ami alapján aztán ezeket a tulajdonságokat őrző komondorokat vissza lehet hozni a múltból a jelenbe.
Ha jól értem, és most nagyon leegyszerűsítem nyilvánvalóan, amit mond, szépségverseny helyett fajta jelleget keresnek.
Funkcionális jelleget, az adott fajtára vonatkozó funkcionális jelleget, igen.
Nem véletlenül van körülöttünk ekkora csönd, mert itt is van két komondor, de most, hogy mi itt üldögélünk az akácfa alatt, ennek a két komondornak nincs dolga, és ők ezt pontosan tudják is.
Szó szerint így van, ha a gazda beengedett valakit, mint én most ön, akkor ők csendben vannak, mert tudják, hogy a gazda tudja, mit csinál, nem hülyéskedik. Nekik nincs dolguk.
Nekik nagyjából este kezdődik az élet, amikor a család nincs kint, nincs felügyelet, és nekik önállóan kell döntést hozni, és most nem csak erre a kertre értem, hanem hogy a komondor alapvetően így működik.
Hát alapvetően így működik, de azért természetesen, ha olyan zajokat hallanak vagy tapasztalnak, amik napközben merülnek fel, arra is reagálnak.
2026 van. Hova kellenek nekünk, hol lehetnek hasznosak ezek a tulajdonságok, amelyeket megmenthetünk egy ilyen ősi magyar kutyafajtában? Mert ha az erdélyi esztenákra gondolok, akkor az értelemszerű. De hát azért itt ma urbanizált környezetben nehezen tudom felfedezni azokat a momentumokat, ami miatt egy komondor fontos, vagy hasznos lehet, mert hogy őnek erre is szüksége van.
Aki egy kicsit is egyrészt szereti a kutyákat, másrészt szereti a magyar kutyákat, harmadsorban úgy érzi, hogy szeretné biztonságban tudni a saját területét, akkor egy komondor már a jelenléténél fogva is meghatározó és elrettentő.
A területőrző tulajdonság érdekes módon még a szépségiparba vont komondoroknál is működik. Vannak azonban olyan tulajdonságok, amelyek megkophatnak, ezért ezek őrzésére, továbbadására egész módszertan dolgoztak ki. Járják az országot, figyelik a szóba jöhető kutyákat, komoly tesztet végeznek, majd vér- és DNS vizsgálatot, hiszen a tenyésztéshez párokat is csak ezután lehet alakítani.
Ha már a felnőtt kölykök rendben vannak, akkor tudhatjuk, hogy a szülők jók voltak és jó utódokat hoztak, és akkor ő belőlük lesz az úgynevezett nukleuszállomány, az alapállomány, és velük lehet az igazi tenyésztést utána folytatni. Tehát ez egy olyan komplex módszer és struktúra, ami egyrészt tudományosan megalapozott, másrészt pedig szakmailag pásztorkutyások által véleményezett módszer. Én azt gondolom, hogy ez támogatásra érdemes, és itt rögtön ki is hangsúlyoznám, hogy ennek a végrehajtásában egyetlen problémánk van csak, a megfelelő finanszírozás.
4:06 múlt egy perccel, 5-6 mázsa izom, ami 4 szürke marha erejével is felér. A puszták legelők négylábú királya a bivaj. A tejét, húsát, igavonó erejét már a honfoglaló magyarok is becsülték. A török háborúk korától pedig komoly stratégiai jelentősége is lett az állománynak. Ők vontatták ugyanis az ágyukat. A bivaj hálás jószág. Ha nincs más, akkor fűvel, sással, kákával is beéri. A pocsolyáknak, dagonyáknak azonban képtelen ellenállni. Szabó László gazdaságában 200 bivaj járja a legelőt. Hogy vészelte át az állomány az idei nyarat? Kérdezte Kobolák Attila.
A bivajok és környezetük hogyan élték meg ezt a nagyon meleg nyarat?
Hát nem ideális, mert a bivajnak szüksége van dagonyára, nagyon szereti hűteni magát, nyilván 100 litert megiszik ilyenkor naponta, és mivel vízkorlátozás van itt a Zala menti falvakban, ezért örülünk, hogy itatni tudjuk őket, és nyilván a dagonyázásra pedig nem tudunk vizet biztosítani, ezért az ő dolgukat is megnehezíti, nyilván mi sem vagyunk túl boldogok ettől a dologtól, de hát tekintettel kell lenni a községnek az érdekeire. Körülbelül 200 bivajt tartunk, ebben vannak a ternek, az üszők, kis bórjak. Magyarországon ez egy ilyen közepes méretű állomány. Ezek őshonos állatok, ökológiai módon tartjuk őket, tehát csak öko kaját esznek, amit mi termelünk meg, nem használunk vegyszereket, nem használunk műtrágyát, és próbálunk ökológilag tudatosan gazdálkodni.
Az vonzó volt a bivajokban, hogy őshonos állatok? Miért kezdett bele annak idején?
Igazából tök véletlen volt, tehát mondhatnám, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Ne olyan vegyem, szerencsés, véletlen folytán. Került hozzám egy jó pár bivaj, ahol megvolt az a lehetőségem, hogy eladjam őket, de az eladó mondta, hogy hát úgyis meg fogom őket szeretni, nem fogom eladni, akkor mosolyogtam rajta, de igazat. És tényleg megszerettem őket, és tényleg nem adtam el őket. Közgazdaságtannak az a része, amit én csináltam, az egy nagyon elvont tevékenység volt, és sok ember, aki úgymond ilyen elvont tevékenység volt, fejbe dolgozik, sok embernél megjelenik az igény, tehát valamilyen materiális dolog iránt. És bivajtrágyánál materiálisabb dolog kevés van. Tehát ez jól ellensúlyozza ezt a virtuális világot, amiben én éltem, és hát ma is ez egy tök jó egyensúly, mert a régi dolgaimat nyilván hobbi szinten még csinálom, tehát ott a virtuális térben tevékenykedek, itt pedig hát a kőkemény fizikai valóság nagyon sokat segíti az egyik a másikat.
Említette, hogy a bivajokat ökomódon tartják, és beszéltünk már a vízkorlátozásról is, amit a vízhiány miatt vezettek be. Mennyire lehet környezetbarát módon vezetni ezt a vállalatot?
Nagyon figyelünk arra, hogy minden épületünkről összegyűjtjük az esővizet, próbálunk természetes körülményeket tartani a bivajoknak, tehát viszont nagyok a legelőink, vannak hozzá kapcsolódó erdőrészek, ahol tudnak hűsölni. Én azt gondolom, hogy nem annyira rossz bivajnak lenni. De hát, mint a nyár is mutatja, hát azért néha vannak nehézségek, nem fenékig tejföl. Elsődlegesen a bivajokkal megpróbáljuk ezt a kis völgyet regenerálni. Nagyon fontos cél volt kezdettől fogva. Kevesen tudják azt, hogy leromlott mezőgazdasági területeknek így az ökológiai státuszának a növelését, elsősorban a kérődző állatoknak a legeltetésével lehet elérni. Környezetünket akarjuk értékesebbé tenni ökológiai szempontból. Bivajokat egyébként így húsbivajként tartjuk, tehát nem fejjük, semmiképpen nem korlátozunk őket a mozgásukban, nem veszük el a pórjakat. A legtöbb bivaj így tud sétálni, nagyokat túrázni, gyakorlatilag, ha itt az idő, akkor húsként értékesítjük.
A bivajok hogyan tudják segíteni a természetet? Említette, hogy felvirágoztathatják akár a völgyet is.
Bivajok ilyen négy lábon járó fermentáló gépek, tehát amikor megveszik egyiket az ember számára emészthetetlen cellulózt, akkor ők ezt lebontják, és a trágyájukban elképesztő mennyiségű hasznos baktérium és gomba faj van, van, ami megtermékenyítőleg hat a növényekre, segíti a biodiverzitást. Nagyon sok olyan növény van, ami csak akkor tud szaporodni, hogyha átmegy például egy ilyen kérdezőnek a tápcsatornáján. Nagyon szépen látszik így 4-5 év után, hogy azok a gyepek, amiket kimérően legeltetünk, sokkal-sokkal jobb állapotban vannak, mint amikor átvettük őket.
A fizikai munka jót tesz az ember mentális és lelki állapotának, de közben a bivaly a földön is segít.
Hát igen, egyébként mai állattenyésztő azért már nem kézzel kaszálunk, meg nem kézzel szórjuk a szalmát, meg a szénát a bivaly elé, tehát úgy gépekkel. Valójában a mezőgazdaság egy erősen gépesített, kollégáim nagy traktorokkal dolgoznak, én számítógéppel dolgozok, de ott vagyunk a helyszínen, az állatok közelsége az kézzel fogható, látjuk, hogy hogyan élnek, hogyan táplálkoznak, figyeljük őket. Ez nem egy virtuális kihívás, ez maga a fizikai élet, és nagyon szórakoztató.
4:06 múlt 5 perccel. 80 ezer kilométernyi csőrendszer, aminek 4/5 már kritikus állapotban van. A vízművekből induló ivóvíz 1/4 a csapokig sem jut el, derül ki a mérlegekből. A hálózat felújítása, szinten tartása 100 éves élettartamban számolva is évi 300 milliárd forintba kerülne. Ennél azonban eddig nagyságrendekkel kevesebb pénz jutott a karbantartásra. Nos, ezen segíthet egy most megnyíló keret, amire szeptember közepétől pályázhatnak a fenntartók. Nagy Viktória összeállítása.
Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz veszik el az előregedett vízhálózatok miatt. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból újulhatnak meg az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, jelentette be a közösségi oldalán Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A Vízi Közmű Szövetség elnöke, Kurdi Viktor a Krónikának azt mondta, a pályázat első segély jellegű apró, de fontos lépés.
Régóta várja a teljes ágazat azt, hogy az elavult infrastruktúra megújítására vonatkozó fejlesztési és beruházási források rendelkezésre álljanak.
Kurdi Viktor hangsúlyozta, az ágazatnak több ezer milliárd forintra lenne szüksége.
Én azt gondolom, hogy a pályázat kiírónak szempontja volt az is, hogy az ország szinte minden pontjára, minden víziközmű szolgáltatója területére jusson pályázati forrás, jusson annyi pénzeszköz, amivel a legfontosabb dolgokhoz hozzá lehet fogni.
Kurdi Viktor elmondta, hogy a hazai vízvezetékrendszerek kialakítására már 150 évvel ezelőtt voltak lépések, a teljes országos hálózatot pedig az 50-es években építették meg. Vannak még olyan működő csövek, amelyek több mint 100 évesek. A mostani forrás döntő részét a hálózati szakaszok kicserélésére és felújítására fordítják majd a nyertes pályázók. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának docense azt mondja, az ilyen asszályos időszakokban különösen hatalmas pazarlás az, hogy elszivárog az ivóvíz.
A hálózati veszteség most átlagosan Magyarországon 25%, ami elég magas, ezzel az Európai Unióban valahol az utolsó harmadában állunk a mezőnynek, de vannak olyan országrészek, ahol ez a veszteség 50, sőt több százalék, ez azt jelenti, hogy minden 100 liter vízből, amit a szolgáltató bead a csőbe, 50 liter jut csak el a fogyasztóhoz, vagy még annyi sem, mert a többi elszivárog a talajba, vagy elfolyik.
Németh Zsolt hozzátette, az Európai Unióban van néhány ország, ahol még nagyobb a hálózati veszteség, ilyen például Portugália, ahol 35%, és Bulgária, ahol pedig 45%. Ausztriában viszont csak 11, Németországban pedig 7% ez az arány.
Több mint 2000 négyzetkilométernyi vízgyűjtő terület és 105 kilométernyi meder, amiben lassan már egy csepp víz sincs. Kiszáradt a Tarna-patak. Az észak-magyarországi régió egyik legfontosabb vízfolyásában 41 jó részt védett halfa él. Ám ezt lehet, hogy már múlt időben kellene mondanom, mert néhány még víztartó szakasz már nem biztos, hogy elég a túléléshez. A Bükki Nemzeti Park vízőrzői azonban még küzdenek. Csipkés Roland hidrobiológiai referenst Pilisi Csenge kérdezte.
Csörgedezni már nem nagyon csörgedezik semmi. A medernek a mérdéseiben maradtak vissza olyan vízfoltok, amik jellemzően kis kiterjedésűek és sekélyek, tehát halak számára, nem meg vízi makroszkópikus gerinctelenek számára. A szitakötő lárváktól kezdve a csigákon át, a rákok számára ezek a kis vízfoltok, ezek már nem igazán alkalmas élőhelyek ilyenkor. Persze túlélés szempontjából nagyon fontosak, de mondjuk az oxigén telítettségük, a vízben oldott oxigén mennyisége, az a halak számára az már általában nem nem elegendő. Az összefüggő vízborítás az már hiányzik a mederből.
Ezért mindez asztálya felelős, ennyire nem volt csapadék?
Rettenetes csapadék hiánnyal küzdünk, mondjuk a talaj felső 1-1,5 méterében teljességgel hiányzik a csapadék, tehát a vízmennyiség. Itt nagyon komoly 150, akár 200 mm, mondjuk ha a déli ország részt nézzük, ott már több mint 200 mm csapadék hiányzik a felső rétegéből a talajnak. És ugye a vízfolyásoknak egy jelentős része az a felszín alatti vizekből táplálkozik. Tehát amellett, hogy ugye csapadék nincs, a talajban lévő víznek a mennyisége is rettentő módon lecsökkent. Ezért van az, hogy noha egy nagy vízgyűjtő területtel rendelkező vízfolyásról beszélünk, például a Tarná esetében is, eljutottunk odáig, hogy szárazra került a meder.
Ez hogy érinti az élővilágot itt? Talán több mint 40 halfaj élt korábban a Tarnában.
2022-ben már volt ezzel kapcsolatban tapasztalatunk. Ezek a halfajok, ezek a vízfolyás alsóbb részeiről, vagy mondjuk a Tisza felől újra tudták kolonizálni, tehát be tudták népesíteni a korábban kiszáradt vízfolyás medret is. A Tarna halállományának a kipusztulása borítékolható, hogy ezeken a száraz szakaszokon nem maradnak meg halfajok, még azoknak a medencéknek a halállományai sem feltétlenül fogják túlélni ezt az előttünk álló időszakot, ahol még esetleg vannak, de reménykedjünk benne, hogy ez az újabb benépesítés az idén is, hogy hát jövőre is megvalósul. Ez a halállomány összetételére ez azért idővel elég komolyan rányomja majd a bélyegét. Tehát azt azért tudni kell, hogy bár benépesülhet újra a Tarna, ez a hal közösség ez nem biztos, hogy olyan lesz már, mint korábban volt. Tehát vannak azok az érzékeny fajok, azok a ritkább fajok, amik korábban mondjuk nagyobb mennyiséggel voltak jelen a Tarnában, itt inkább ilyen áramláskedvelő, magasabb oxigénigényű, hűvösebb vizet kedvelő halakról beszélünk, most gondolok itt a kövicsíkra mondjuk, vagy a halványfoltú küllőre, fenékjáró küllőre, ezek mind védett halfajok. Ha mondjuk többször megtörténik ilyen kiszáradás egy vízfolyás esetében, erősen lecsökken az állomány, de akár olyan szinten is lecsökkenhet, hogy akár ez az állomány ez össze is omlik. És ilyenkor jönnek elő az idegenhonos halfajok. Tehát a Tarna esetében is lehet látni, például a folyami gép az már ugrásra készen ott van, és megpróbálja majd átvenni ezeknek a haloknak a helyét és a szerepét az ökoszisztémában. És minél többször történik meg egy ilyen apokaliptikus esemény, hogy mondjuk kiszárad egy jelentős méretű vízfolyást, nyilván egy nagyon komoly átrendeződés várható. Itt azért a térség kisebb vízfolyásainak is a kiszáradását tapasztaljuk most, ezzel pedig az a probléma, hogy ha ezek a kis vízfolyások is kiszáradnak, nem nagyon lesz már honnan a halállománynak, vagy úgy egyáltalán a vízhez kötődő élővilágnak a regenerálódására.
Tulajdonképpen tragikus a helyzet.
Eléggé tragikus, és ez így a szemünk előtt zajlik.
Tudnak a szakemberek bármit is csinálni?
Halmentéseket szoktak végezni, mindaddig nincsen semmi probléma, míg ezeket a halakat el tudjuk helyezni más területen. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy már nem tudjuk hova elhelyezni ezeket a halakat. Tehát amikor egy nagyobb vízfolyásnak szinte a teljes egésze kiszárad, és a környező kis vízfolyásokban sincsen víz, az innen kimentett halakat sem tudjuk már hova elhelyezni. Tehát Tarnán is, amikor halmentést végeztünk, ott egy hódgárdnak a felvízi visszaduzdatott szakaszára helyeztük el ezeket a halakat, amiket ugye a mederből a lentebbi szakaszokról kimentettünk. Jövő héten Gyöngyöspatára megyünk, azt követően Vécsnél lesz egy akció. Tehát több olyan terület van, ahol próbálunk aktívan előre gondolkozva várni az esőt, vagy aztán amikor megjelenik a víz, akkor már egy kész helye legyen a tájban.
Akkor néhány szóban arról, hogy mire számíthatnak a vonatközlekedők, a vonalban a MÁV Inform munkatársa, Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely vonalon kábelvágás okoz fennakadást, ezért a reggeli és délelőtti órákban a Bakony és Göcsei Intercity közlekedésében kisebb-nagyobb késésekre lehet számítani. A győri fővonalon az S10-es vonatok nem érintik almásfűzítő felső között állomáspótló busszal utazhatnak. Az ország többi vasútvonalán zavartalanul indult a ma reggeli vonatforgalom. A Szeged-Békéscsaba vonalon jövő hét szerdáig változott a közlekedési rend. A személyvonatok Szegeden csak a Rókusi pályaudvarig közlekednek, illetve onnan is indulnak. A Rókusi pályaudvar és a nagy állomás között a sűrűbben közlekedő vasútvillamossal utazhatnak. A napfény Intercity-re átszállók Rókus és Kiskundorozsma között pótló busszal utazhatnak. Miskolc és Nyíregyháza, illetve Sátoraljaújhely között jövő Holnapig módosított menetrend van érvényben a régi Tiszalúci híd bontása miatt. A Színva és Zemplén Intercity helyett Miskolc és Szerencs, a személyvonatok helyett Hernádnémeti Bőcs és Szerencs között már buszok szállítják az utasokat. A részletekről, valamint az aktuális forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
Egy perc múlva 17:30, gyenge termés, pangó piac, hogyan tovább alma termesztés? Válaszok a hírek után.
Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Célzottan segíteni a dízeltankolókat a kormány, nem kérdéses a győri Audi gyár jövője. Folytatódik a napos száraz idő. Jönnek a részletek. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízeltankolókat. Erről várhatóan holnap döntenek. A védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP az országgyűlésnek. A hatósági árat a benzin esetében 595, a dízel esetében 615 forintban határoznák meg literenként. Javaslatuk szerint csak magyar rendszámú járművek tankolhatnának védett áron, a kis benzinkutak pedig támogatást vehetnének igénybe. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártóvállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználásának módosítása nincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. Nőtt az ipari termelés júliusban, csak nem 5%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A kedvező adat főként a járműgyártásnak és az elektronikai iparnak köszönhető, tájékoztatott a KSH. A statisztikai hivatal ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy folytatódott az ipar hullámzó teljesítménye. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtaadatát küldte be. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több intenzív hőhullám is kialakult, több napon 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt. Az időjárásról. A következő órákban mindenütt csökken a felhőzet, napközben túlnyomóan derült napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hidegfront érkezik, erős széllel, zivatarokkal. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a hajnaltáj. Újhelyi Zoltánnal.
Budapesten szélcsend van, 19 fokot mértek, Győr gyenge keleti szél fúj, 18 fok, Szombathelyen 19 fok van, Pápán 22, Veszprémben 16 fokot mértek, szélcsend van szintén, Szentgotthár 18 fok, Zalaegerszeg gyenge szél fúj, 19 fokot mértek, Kaposváron szélcsend mellett 14 fokot mértek, Siófok gyenge keleti szél fúj, 18 fok, a Balaton vize 22 fokos, Pécset gyenge keleti szél fúj, 19 fok, Pakson 14 fok van, Kecskeméten 15 fok, Egerben 14 fok, Miskolcon szélcsend 12 fokot mértek, Szolnokon 17 fok van, Debrecenben 13, Nyíregyházán csak 12, Szegeden gyenge déli szél fúj, 13 fokot mértek, Békéscsabán 14 fok van, Széchenyben van a leghidegebb, itt 9 fokot mértek, és Kékestető felett mérsékelt déli szél fúj, 15 fokot mértek.
Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
Jó reggel kívánok, Önök a Kossuth Rádió vidékmagazinját hallják, a mikrofonnál Újhely Zoltán. Néhány ajánlat a következő fél órából. Ellenállók és az aszállyal is dacoltak. Alma csodák Mónos Bélen.
Ez rozmarin, hercegnő alma, aztán piros kálmin. Az az igazság, hogy ezek az almafák a szervitaren által ültetett fáknak a újrahajtott utórai.
És kiszáradt táblák, bizonytalan gazdák, hogyan tovább repce termesztés.
Addig még ilyen szárazság van, nem lehet a földet előkészíteni. Ha nem lehet előkészíteni, akkor abban nem mehet olajrepce. Ha előkészítették és nincs eső, akkor megint nem mehet bele olajrepce, minek most volna az ideje.
Az esőt viszont hiába várják a Vajdaságban. Hatig ma is hajnaltáj itt a Kossuth Rádióban, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő Kulik Bence. Mészédes íz és mellé gyógyító erő, legalábbis a hagyományos japán és kínai orvoslás szerint. A datoja szilvának már a nemzetség neve, a Diospyros is jelzi, hogy itt bizony az istenek eledeléről van szó. A faj név legalábbis magyarul már nem ilyen elegáns, de ne ijedjünk meg, kínaiul a ka a lélekre, a ki pedig az energiára utal. A datoja szilva már nálunk is megterem, de mire figyeljünk? Bozsi gazda tanácsai.
Amikor a modern számítógépes technológiák találkoznak a kertészettel, Excel táblázat, már Géza mondja, hogy éppen felesége, Márkné Deák Szilvia elszaladt az Excel táblázatért, mert a kínai datoja szilvákról beszélgetnénk, és a vanília fajtáról tudjuk, hogy az öntermékeny, de önöknél más fajták vannak, és a táblázat tartalmazza ezeket a leírásokat.
Itt a kertben jó néhány száz fajta növény van, és ezeket másképp nem lehetne jól nyilvántartani őket, ezért a Szilvi Excel fájba tartja őket nyilván.
Kínából származik kínai datoja szilva, a tudományos neve Diospyros, most csak az egyiket mondanám, a nemzetség nevét. Szilvia hozza akkor a leírásokat, mert több fajta is van itt. Mutatta nekem itt, hogy milyen csodálatos az áfonya ültetvény, vagy a hortenzia ültetvények, amelyek savanyú talajt igényelnek. Kínai datoja szilvának is különleges talaj kell-e?
Szerencsére nem kell neki különleges talaj. Itt én egy kis komposzttal, meg egy kis marhatrágyával töltöttem be az ültető gödrét, amibe került a növény, és hát gyönyörűen fejlődnek. Ezek most...
Hihetetlen szépek, kell, hogy hallgatóink nem látják, de van esetleg betegség, ez most teszem jut, hogy gombabetegség megtámadhatja, vagy élettani okok?
Azt én inkább élettani okokra gyanakodnék, mert igazából itt nálam semmilyen kártevő nem szokta megtámadni, és semmilyen kórokozót nem szoktam rajta látni. Hogyha levélbarnulás van, vagy ilyesmi, azt inkább én ilyen környezeti hatásnak tudnám be, valamilyen vízellátás nem megfelelő, vagy az ültetéskor a gödörbe mondjuk, ha esetleg műtrágyával adták neki a tápanyagot, akkor esetleg egy csomóba maradhatott a műtrágya, és hogyha a gyökerek onnan próbálnák felszívni a vizet, akkor a tömény műtrágya azt tönkreteheti.
Megégnek a gyökérszőrök.
Igen, megéghetnek a gyökérszőrök, igen, és akkor ez rögtön látszik a növénynek a növekedésén, levelein.
Ha önnek is van kérdése Bozsi gazdához, küldje el e-mailben a hajnaltaj@mtva.hu címre. 6:07. Fagykár, aszály és még a piac is gyenge. Sok évtized legrosszabb alma szezonját zárják hamarosan a termelők. A Magyar Zöldséggyümöl Szakmaközi Szervezet becslése szerint a várható termésmennyiség 130-140 ezer tonna körül alakul, és ennek várhatóan a felese méri el az étkezési alma minőséget. Ez utóbbi fő oka a vízhiány, a kevés öntözött ültetvény, ám kivételek itt is vannak. A Mónos Béli Szervita Rendház több ősi magyar fajtája például túlélte az aszályt. A hétvégi almanapokon Pirisi Csenge járt.
Mit szólnak hozzá, hogy itt a településen vannak ilyen fák?
Én még eddig nem tudtam róla, hogy vannak, de nem olyan régen hallottam, hogy vannak, szóval ilyen gyümölcsfák is, ami nagyon jó termők, de azt tudom, hogy hol van.
Voltak írásos emlékek, hogy itt milyen kincset rejt ez a terület? Varga Sándorné polgármester asszony.
Nem. 15 évvel ezelőtt takarítottuk ki, akkor vettük észre, illetve tudomásunkról jutott a Nemzeti Park segítségével, hogy ott ilyen kincsek vannak az almáskertben. Aztán azt kitakarítottuk, és akkor azután közelebb hozzuk a lakossághoz ezt az almáskertet, mert ugye csak ott voltak, a régi fák, amik értékek. Szervita rendültette, rendházuk ott volt az almáskert végébe, és akkor a templomot is ők építették annak idején, és akkor született egy olyan ötlet, hogy hát ültessünk facsemetéket az előző évben született kisgyermekek szüleivel. Akkor végül is az a facsemete elméletileg az övé, látogathatják, ki van táblázva, akkor tudják, hogy melyik ki, itt van az almáskert reggeltől estig, és akkor nyugodt ott látogatják, nézegetik, ápolgatják, gondozgatják, úgyhogy végül is így sikerült. Aztán minden évben több-több, ebbe az évben 5 gyermek ültetett a facsemetét.
Így lett az almás kertből tulajdonképpen közösségi kert.
Igen, egy közösség lett, igen, egy közös tulajdon, és akkor mindenki örül neki. És akkor így végül is elérjük azt, hogy amit megörökítettünk, azt tovább tudjuk az utódoknak adni, és akkor ők is vigyázzanak rá, és majd annak idején ők is tovább tudják adni az utódaiknak.
Milyen almákat, milyen fajta almákat találtunk?
Hát, alma elsősorban ugye az Erdélyből származik, aztán Enzros Marin hercegnő alma, aztán piros kálmin, hát a patulalma ugye az a lényeg benne.
Az is csoda, hogy ezek megmaradtak, ezek az almafák. Hát, most az asztályt hogy bírták?
Hát
hogy
jól, mert nedves helyen van. Hát az igazság, hogy ezek az almafák a szervitaren által ültetett fáknak a újrahajtott utórai. Nincsenek metszve, keresztezve.
Csupán az almás kert fekvésén múlt, hogy nem száradtak ki a fák idén az aszályos időjárás miatt. A helyi termelők már nem ilyen szerencsések.
Van 7 almafa, azon belül 2 fajta alma.
De akkor az édesapja ültette, jól értettem?
Igen, még ültette annak idején.
Ezek az almafák hogy vészelték át ezt az aszályos időszakot?
Gyakorlatilag itt a termés az teljesen megszűnt. Gyakorlatilag jó lesz a madaraknak. Tönkretette a termést az asszály. Teljesen nullámon az egész termés.
Ezt a desszertet, ezt már álmodtam meg.
Mondja Sándor Tamás sajtmester, aki ezúttal nem csak aranyérmes sajtjait, hanem almából készített finomságokat is kínált.
3 almás termék van benne. Az egyik egy olyan almás pite, egy vajas tésztából. Az almaragút, amilyen gyömbéres, fahéjas, pici rúm és alma krém is van bele túlmixolva, akkor azt beletettem a pitébe, ilyen kis szilikonformákba helyeztem, és egész éjszaka az csak érlelődött, és másnap sütöttem ki.
Az almanapon bemutatkoztak a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület Natura Észak-Kelet régió termelői is.
A Natura Észak-Kelet hálózatnak legalább 8 termelője volt ma itt nálunk, mivel közvetlen kapcsolat van itt a termelőkkel, így ők maguk mondják el a vásárlóknak életüket, hogy folyik a termelés, milyen termékeket készítenek, és a termelő is tudja fejleszteni még jobban ezáltal a vállalkozását.
5:45 lesz 4 perc múlva. Esőre várva, drasztikusan visszaeshet az olajrepce vetés területe a Vajdaságban. A porba nem érdemes vetni, a csontszáraz talajban a csírázásig sem jut el a mag. Valamit azonban tenni, vetni kellene, mert az idő szorítja a gazdákat. Fejés Ornella riportja Zenta mellett készült, de a dilemma, a bizonytalanság mondhatni Kárpát-medence szintű.
Továbbra is porzik a határ Vajdaságban a Tisza mentén. A legutóbbi hidegfront mindössze 2-3 mm esőt hozott a térségbe, ez pedig kevés ahhoz, hogy a termelők elkezdjék előkészíteni a földet az olajrepcének. Pedig már nagyban tart a növény optimális vetési időszaka. Ha a következő napokban nem hullik jelentősebb mennyiségű csapadék, a termelők nem tudják elvetni az olajrepcét. Véli Sándor József, zentai felvásárló.
Aktuális szituáció szeptember elején. Ilyenkor már a kamionok szoktak érkezni a szövetkezetünkbe vetőmaggal, műtrágyával, tehát gyakorlatilag meg szoktuk kezdeni az őszi előkészületeket a vetésre. Most a helyzet egészen más. Sajnos ülünk és nem csinálunk semmit. Azért nem, mert a termelők is, és mi is egyszerűen nem tudjuk, hogy mihez is kezdjünk. Addig még ilyen szárazság van, nem lehet a földet előkészíteni. Ha nem lehet előkészíteni, akkor abban nem mehet olajrepce. Ha előkészítették és nincs eső, akkor megint nem mehet bele olajrepce, minek most volna az ideje. És hogyha nem lesz sürgősen 30 liter körülbelül, legalább 30 liter, akkor az olajrepce vetése tártalan. Illetve ha lesz 30 liter körülbelül, akkor kellene még egy garancialevél mellé, hogy a következő 1-2 hónapban lesz még 30, ahhoz, hogy az olajrepce fejlődni tudja, ha ki kell az első 30 litertől. Sajnos teljes a bizonytalanság, sőt az előrejelzések szerint ugye gyakorlatilag a szeptemberre is 30 fok fölötti melegeket látnak elő.
Tavaly is hasonlóan száraz földbe vetettek a termelők, ennek eredményeként egyes gazdák ki is munkálták, mert vagy ki sem kelt, vagy aránytalanul fejlődött. Így a bevetett terület mindössze 25%-a került betakarításra. A termény felvásárlási ára 18 forint körül mozgott, míg a hozam egy máskor átlagos termési év csupán 60%-ának felelt meg. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy Orom határában nem sok káposztalepce kerül földbe, emelte ki Vajda Bernárd helyi értékesítő.
Most abba különbözik az idei ősz a tavalyitól, hogy tavaly ilyenkor lelkesen készültek az emberek, műtrágyát szereztek be, vetőmagot, próbálták a talajt előkészíteni. Az idén ettől mindenki elállt, okulva a tavalyi tapasztalatokból. Tehát egyetlen egy zsák vetőmagot el nem adtunk, kereslet sincs, maximum érteklődés formájában megkérdezik, hogy van-e. Van, illetve volt, mert mi ma megkezdtük visszafelé forgatni a repcemagot, tehát próbáljuk visszajuttatni a beszállítójainknak, mivel látjuk, hogy közeljövőben érdemleges esőt nem mutat. Itt minimum 100 liter csapadékkal lenne, de az egy héten belül, ahhoz, hogy meg tudjuk kezdeni a repcének a vetését, ennek hiába felesleges vele próbálkozni. Ha nem tudunk ilyen repcét vetni, akkor maradnak a kalászosok, árpa és a buza, de a végtelenségig se tudjuk ezt a vetésforgót nyomni, mert az is visszájára fog egyszer sülni, tehát az idén is voltak olyan problémánk, ahol árpa után vetettek buzát, és az árva kelésű árpa viszont beért a buzába, és lett egy mix belőle, úgyhogy gond.
Az illetékesek arra is felhívták a figyelmet, hogy nem csak a repce vetése van veszélyben, hanem minden őszi kalászosé is. Az asszály mellett a kalászosok vetőmagja is drágulnak, és félő, hogy a műtrágya árak is megugranak egy kiadósabb eső után.
Kevesebb termés, gyengébb minőség, 14 éve nem volt olyan rossz éve búzatermesztésben, mint az idén. A 4,3 tonna per hektáros termés átlag 15-20%-os visszaesést mutat a korábbi évekhez képest. Ráadásul az országos átlag messze nem tükrözi az elképesztő területi különbséget az ország keleti és nyugati szántói között. Vízválasztónak idén szó szerint a víz bizonyult. Derül ki a Vetőmag Szövetség, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara posztregisztrációs fajta kísérleteiből. Takács Gézával, a Vetőmag Szövetség elnökével Messze Sán György beszélget.
A most publikált kísérleti adatok alapján az látszik, hogy regionálisan döbbenetes különbségek alakultak ki a hozamokban. Mit mutatnak a számok az őszi búzánál?
Régen azt mondtuk, hogy Magyarország egy kicsi ország, és az időjárása az jellemző az egész országra, és hogyha országos eső van, akkor esik mindenütt. Aztán az idők során a Duna vonalánál szinte ketté szakadt az ország, hogy a nyugati rész azért van kapott csapadékot, a keleti meg helyre inkább nem kapott, vagy nem elendőt, és akkor lett egy következő fázis, hogy gyakorlatilag a déli rész szárazabb lett, egyre kevesebb csapadék lett. Nagyon érdekesek az eredmények. Mondok egy végletes számot. Van egy olyan búzafajta, ami az egyik helyen 3 tonnát tudott, a másik helyen pedig 9 tonnát tudott adni. Azonos agrártechnológiai munkavégzés mellett. Tehát ugyanazt a műtrágyát kapta. Ami különbözött, az az időjárás, és elsősorban a csapadék mennyisége.
A csapadék hiány azonban nem csak a tonnákban mérhető mennyiséget felezte vagy harmadolta meg, hanem a termés minőségét is közvetlenül befolyásolta. Hogyan reagált a minőség, például a sikér vagy fehérje tartalom erre a szélsőséges időjárásra?
Alapvetően azt kell mondani, hogy stabil, jó, egyöntetű minőség akkor van, hogyha megfelelő termés mennyiség is van. Most azt mondom, hogy a búzánál egy 3 tonnás hektáronkénti hozamnak a minősége, vagy egy 6 és 9 tonnásnak egy picit másképpen alakul, hiszen a növény nem csak a mennyiségben, hanem a minőségben is reagál ezekre a változásokra. A termelő, amikor megvesz egy vetőmagot, vagy egy fajtát, akkor egy álmot vesz meg, hiszen genetikailag tudjuk, hogy ezek a búzafajták mire képesek. Genetikai előrehaladás és genetikai termőképesség minőség tekintetében nincsen problémánk. A környezettel van az alapvető probléma, az ilyen drasztikusan megváltozik, annak nagyon komoly kihatása van mind a termésmennyiségre, mind a termésminőségre.
Míg a búzánál fajtaváltás segíthet, a repcénél jóval borúsabb a kép. Mi szorítja ki ezt a növényt a szántókról?
A repcevetés területe csökken. Ez egyrészt köszönhető az időjárás változásnak. Van egy nagyon kritikus pont a repcénél, a vetés időpontja. A másik probléma, hogy az összes hatásos növényvédőszer, amit a repcénél használtunk, és különösen kiemelve a repce csávázást és a repcének a rovarölőszeres kezelését, ugye betiltották. Ebben a vetés időszakban ez a pici repcenövény bizonyos kártevők teljesen tönkretértik az állományt. Emiatt a repce összességében azt látjuk, hogy visszaszorulóban van Magyarország.
Ráadásul a hatóanyag kivonások ellenére sem biztos, hogy a környezet jól jár, hiszen a gazdáknak a gyengébb szerekből többször kell permetezniük.
Azt kell mondjam, hogy nem használunk kevesebb növényvédőszert, hatástalanabb vagy nem olyan jó hatású szerek vannak, amiből viszont többször vagy többet kell használni, tehát azt mondom, hogy a hektáronkénti kijuthatott növényvédőszer nem biztos, hogy lényegesen csökkent azzal, hogy betiltottak egy csomó növényvédőszert, és ez is egy fontos dolog, hogy látjuk azt, hogy a repcének a területi elhelyezkedésénél is át kell gondolnunk, hogy a jövőben mik lesznek Magyarországon azok a területek, ahol lehet eredményesen repcét termelni.
Mit tehet ebben a helyzetben a gazdálkodó? Hogyan érdemes használniuk a most megjelent kísérleti eredményeket?
A kísérleteknek egy nagyon fontos üzenete van a termelők számára, hiszen ők meg tudják nézni ezeken a kísérleti helyeken, hogy melyik gyűrte jobban esetleg az aszályt, és ilyen alapon tudnak a idei vetéshez fajtát választani, és ez egy nagyon fontos információ a termelők számára, hogy az ő termelési régiójában lássa az eredményeket.
Takács Gézát, a Vetőmag Szövetség elnökét hallották. Az őszi búza és a repce posztregisztrációs kísérleteinek fajtánkénti és régiónkénti részletes eredményei elérhetőek a Vetőmag Szövetség honlapján.
A fajtaváltás azonban esetenként nem elég, van, amikor magát a fajt is el kell felejteniük a gazdáknak. Öntözés nélkül a kukoricát vetni például ma már hazárdjáték számba megy Magyarországon. Gond viszont, hogy a növényeket vetésforgóban termesztik, és ami kiesik, azt bizony pótolni kell, kellene. Bajban vannak a szója termesztők is. A jó terméshez legalább 500 mm jó eloszlású csapadék szükséges. A gyulatanyai fajta kísérleti állomás vezetőjét Zsoldos Barnabás kérdezte.
Gyulatanya Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében egy olyan kísérleti központ, ahol évente többször fajta bemutatókat tartanak. Most éppen a szójáról lesz szó, Polgár Zoltán. A szója mit jelenthet a jövőben, most ebben a nagy légköri változásban, ebben az aszályos időszakban? Emlékezetem szerint a szója is elég vízigényes, azért nyilván van valami változás.
Hát bár meglepő, de a szója egészen jól töri a szárazságot, mint növényre óriási igény lesz a várhatóan a jövőben is. Ugye az olajtartalma 18-22% között van, az belőle nyert olajat biodízelben fel lehet használni, folyamatosan nő rá az igény. Klímaváltozás miatt, hogy a termeszhetősége hogy alakul a Kárpát-medencében, azt hát majd jövőben fogjuk látni.
Ez még kísérleti állapotban van, feltételezett eredmények azok kecsegtetők?
Sajnos nem, mert a csapadék hiány miatt országosan a tervezetnek körülbelül 70-80% terméshozam várható. Lehet mondani, a Dunától keletre tragikus a helyzet. Egyedül Vas, Zala, Baranya megyében még úgy, ahogy 2,5 és 3 tonna közötti termés átlag talán meg lesz.
Dunántúl kivételével meggondolandó, hogy termesszük-e?
Ha ekkora csapadék hiány lesz, akkor meggondolandó. Azt várjuk, hogy azért szárazságtűrő fajták, hogyha forgalomba kerülnek, azért az segít a helyzeten. Hál' Isten nagyon komoly erőfeszítés van a Kárpát-medence víz ellátását, illetően amitől azt várjuk, hogy ez a csapadék ellátottsága is javul. Tehát azért én nem lennék nagyon negatív, de nincs könnyű helyzet most.
Bányai Tibor, a Szójatermesztő Egyesület elnöke. Önök talán előrébb tartanak abból a szempontból, hogy itt a gyulatanyai fórumon fajtákat tudnak mondani. Közelebb tudják vinni a termelőt a szójához.
A csapadék ellátottsága nem rossz a területnek, egy átlagos normális évben. Nyilván az idei év, ez egy kivételes év, erre nem lehet alapozni, viszont a környéken nagyon sok terület alkalmas szójatermesztésre, és ezért a gyulatanya, hiszen a szakemberállomány megvan, nagyon alkalmas arra, hogy bemutassuk a hazánkban termesztett szójafajták többségét, hogyan néznek ki, melyiknek milyen a szemmérete, szemszíne, hiszen a szójafajtákat nem csak takarmányozási célra használjuk, hanem humán fogyasztásra is.
Mennyit mutatnak be, a humán felhasználásra koncentrálnak, ugye állattenyésztésre. tenyésztők is vannak a környéken.
Nyilván többségében a szóját állati takarmányozásra fordítják. Itt a fajták száma 30 fölött van, a hazai engedélyezettek száma az közel dupla ennyi, de nyilván a legfelkapottabb fajták vannak a bemutatóban, illetve a legígéretesebb újabb fajták, amiktől nagyobb terméspotenciált vagy jobb a szájtűrést várunk el. Ezek között vannak olyan fajták, amelyek mind takarmányozásra, mind humán fogyasztásra alkalmasak lehetnek, egyre inkább fogyasztják ugye növény alapú étrendben.
A fajta választás persze csak egyetlen eleme az aszály elleni védekezésnek. Megoldás lehetne viszont egy olyan komplex, konkrét területre és szinte növényegyedekre szabott technológia kialakítása, ami a gazdasági célok mellett figyelembe veszi a fenntarthatóságot is, a talajvédelemtől a vízhasznosításig. Ehhez persze rengeteg adatot kell gyűjteni. A műholdas képeket vagy a talajszenzorok ezernyi mérését azonban szerencsére már a mesterséges intelligencia is böngészheti. Balogh Tamás elsőként Keller Károlyt, az Agrárgép Szövetség gépgyártói alelnökét kérdezte.
A jelenlegi időjárási viszontagságok, illetve azok a termelést nem segítő folyamatok, amelyek a talaj vízmegtartó képességének és egyéb működésének problémái, jelentős fókuszt rak a gépgyártó és gépforgalmazói oldalra is, hiszen ezt nekünk valamilyen szinten technológiailag kell segíteni.
A gazdálkodók már tudatosan az ilyen típusú gépeket keresik, vagy elindulnak esetleg más irányokba is?
Ugye vizet fakasztani nem tudunk se föntről, lentről, tehát valami olyan fajta technológiai tudatosság már látszik a gazdák szemében, amellyel a talaj élettani folyamatait fent tudják tartani, és azokat a negatív hatásokat valamilyen szinten csökkenteni tudják.
Mi várható az elkövetkező időszakban a gépgyártók és forgalmazók oldaláról, hiszen valahol ennek a fejlesztésnek is van egy felső határa?
A piac diktál, és a gép forgalmazók és gyártóknak kutya kötelessége ezt a fajta piaci vagy természeti jelenséget valamilyen szinten csökkenteni, hiszen mi arra tettük le a voksunkat és a mindennapi működésünk azt a célt szolgálja, hogy a magyar agrárium technológiai fejlesztéseit és problémáit amennyire tudjuk technológiailag orvosoljuk, úgyhogy jelentős mértékük kell, hogy legyen az ilyenfajta fókusz.
Egyre többet emlegetjük a mesterséges intelligenciát, és az van, hogy itt van egyébként, tehát a mindennapokba kezd beférkőzni.
Mesterházi Péter Ákos, az Axial Kft. Agrárinnovációs üzletek szolgáltatási vezetője.
A mezőgazdaság számára talán annyiból érdekes a dolog, hogy egy nagy összefüggő, sok mindenből álló rendszerbe kell ezt becsatolni, tehát valamilyen szinten nem egy generikus mesterséges intelligencia megoldás van szükség, hanem speciális mezőgazdaságra kiélezett rendszerről, vagy speciális odafejlesztett megoldásról. Én azt látom, a mindennapokban még azért ez nincs, de az biztos, hogy sorra jön neki a kiállítás. Azok a gépek, amelyek már ezt a technológiát alkalmazzák. Egyre több olyan megoldás van, szoftveres megoldás, adatfeldolgozás, ahol ezek megjelennek. Nyilván idő kell ahhoz, hogy ez a mindennapi gyakorlatba átkerüljön, illetve hát ugye a kulcstényező majd a megtérülés lesz, tehát azért ma még ezek az így felszerelt gépek azok nagyon, nagyon magas áron érhetőek.
Tud segíteni a gazdálkodásban az adatok gyűjtése és elemzése által, de tud-e segíteni például a talajvédelemben, hiszen ez manapság egy óriási probléma, hiszen 80-110 millió köbméter termőtalajt veszítünk éves szinten, csak Magyarországon.
Igen, és egyéb problémák is vannak a talajjal, tápanyagellátottsági problémák, szerkezeti gondok, talajéletdegradáció, tehát nagyon sok tennivaló lenne, nem kérdés, hogy a mesterséges intelligencia ebbe is fog tudni segíteni, adataink vannak, tehát ezeknek a hatékony elemzésében természetesen a mesterséges intelligencia az a segítségünkre lehet, annál is inkább, mert ahogy szoktuk mondani, itt nem fix algoritmusokkal, nem fix képletek alapján dolgozik a mesterséges intelligencia, tehát sokszor olyan összefüggéseket is meglát, amiket mi talán nem. Nem beszélve arról, hogy hát nagyon sok olyan talaj problémát látunk, ahol sok egymásra ható tényező együtt alakít ki valamit, és ez feltár nem mindig olyan egyszerű. Tehát a válasz az, hogy egyértelműen igen, lehet, hogy még kicsit várni kell, de a potenciál még ott van benne.
Csiszár Zoltán, az Euroleasing ZRT fejlesztési igazgatója úgy látja, hogy az egyre jobban gyorsuló fejlesztéseknek köszönhetően az adatok gyűjtése és elemzése rendkívüli lehetőségeket kínál a jövőben.
Ugye a mesterséges intelligencia már most is elérhető a mezőgazdaságban, tehát ez nem egy új dolog, viszont maga a robbanás szerű elterjedése előtt állunk. Minél többen használják, annál megbízhatóbb adatok lesznek, annál könnyebb lesz a mesterséges intelligenciának megfelelő döntéseket javasolni, adattelemzés jelzések alapján, stb. Tehát igazából most egy nagyon izgalmas időszak előtt állunk, a robbanás meg csak most fog jönni a mezőgazdaságban.
Exponenciális a növekedés, ezt látjuk, legalábbis a mesterséges intelligencia felhasználását és fejlődését tekintve. A mezőgazdaságban milyen lépések várhatók az elkövetkező években, évtizedekben?
Itt ugye a technológia valóban exponenciálisan növekszik. Hogyha visszatekintek tavalyra, a tavalyi technológiai lehetőségeket, akár a nagy nyelvi modelleket összehasonlítom a mostaniakkal, nem is összehasonlítható. Most már egy tavalyi LLM képessége gyakorlatilag megmosolyogjuk egy mostanihoz képest, és ez mind-mind új lehetőségeket nyit meg a mezőgazdaságban. Adatok sokkal pontosabb feldolgozása, sokkal gyorsabb, sokkal költséghatékonyabb feldolgozása, és maga a technológia sokkal elérhetőbb, és sokkal könnyebben hozzáférhető az információ is ezáltal.
Egy hír az utakról, az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltája Kossuth Rádió vidék magazinja, de maradjanak velünk, mert hamarosan kezdődik a Felkelő új hírműsorunk. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. Ha újra meghallgatnák mai adásunkat, mediaclick.hu. A hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szöllős Éva és a szerkesztő Kulik Bence nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották.
Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Minimalizálja a termelési költségét és maximalizálja az eredményét a BASF Systeva csávázási technológiával Árpában. Lomvédelem és élettani hatás egy lépésben.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Doknányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pivon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak.